És most... Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak és nézőnek az Instagramon. Ez a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a 95.8 Sláger FM-en. Kende Hofer Krisztina vagyok. Szerda esténként azért szoktunk találkozni ebben a rádióban és az Instagramon egyaránt, mert van egy vágyam. Ez nem másról szól, mint arról, hogy megmutassak olyan hazai sikertörténeteket, olyan karrier példákat, amelyek inspirálnak, amelyek motiválnak és amelyek megmutatják azt, hogy az amerikai álom Salgótarjántól Nyíklátházáig bárhol megvalósítható, hiszen azt gondolom egyértelműen elmondhatjuk, hogy fejben dől el. A mai vendégem egy olyan csodálatos valaki, akit nem hogy csak tehetséggel áldott meg az ég, hanem ember tudott maradni, és bár azt hiszem, hogy az ő sikerei után sokan szálltak volna el attól, ahova jutottak, ő mégis azt hiszem minden egyes munkáját ugyanazzal a lelkesedéssel végzi, mint talán kezdőkorában, amikor sajnos még nem ismerhettem, de inkább szóljon ő és a kérdések, amiket készültem feltenni neki, mert azt hiszem, hogy ezek sokkal érdekesebbek, mint amiket én itt tudok mondani, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Zsolyóbi Norbit, fotográfust, fotóst, majd és beszélünk, hogy ki, mi.
Szia Kriszta, üdvözlök mindenkit, jó estét mindenkinek. Hát figyelj Kriszta, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, ez egy fantasztikus dolog nekem, nagyon-nagyon meglepődtem igazából, hogy meghívtál engem, mert őszintén szólva az eddigiek után így nem is tudom, hogy mit keresek én itt, úgyhogy nagyon jól esik, és szuper érzés, úgyhogy nagyon szépen köszönöm,
ne viccelj, ne viccelj. Csoda, hogy csak most vagy itt, és nem korábban. Na, ez megint csak téged mutat. Tehát, hogy az ugye az első kérdést, azt mindjárt neked felteszem, de hogy megint téged mutat, hogy tényleg nem, miért nem gondolod, hogy itt van a helyed? Lehet, hogy erre majd kapunk választ ennek a műsornak a végén, mert szerintem nagyon is itt van a helyed. Példaképként is, több területen is, elhivatottságot mutatva is, tehát, hogy szerintem sok szempontból érdekes, hogy miket fogsz tudni ezekről a dolgokról mondani nekünk, de...
Hát remélem, hogy érdekes lesz.
Mindenki tudod, számára. Ez nem rajtad múlik, hanem rajtam, úgyhogy ha nem, akkor majd én leszek a hibás, de az lesz. Első kérdésünk mindig egyforma, és akkor utána elindulunk azon az úton, amit majd te itt megrajzolsz nekünk. Elképzelünk téged 10 évesen, 16-17 éves pályaválasztás előtt ülsz a gimnáziumban, vagy a középiskola padjaiban. Hogy képzeljük el azt a Norbit?
Hát az a Norbi azért ez egészen más volt, mint a mostani. 16-17 éves korom körül már szerintem kezdtem azt érezni, hogy nem azzal szeretnék foglalkozni, amit a gimnáziumban tanultam, meg ami eredetileg a tervem volt. Színész szerettem volna lenni. Úgyhogy drámatagozatra iratkoztam be. És az eleinte imádtam, tehát mindenem volt a színház, nagyon szerettem, tényleg ezt akartam volna csinálni, és akkor így, ahogy így teltek az évek, nem sok év, így elég hamar rájöttem arra, hogy nem ez az én igazi irányom, és akkor gyakorlatilag ott a gimnáziumban találtam rá erre.
Az igaz, hogy ez egy rajztanárnak volt köszönhető?
Képzeld el, Szabó Eszter Ágnes, ezt így kimondom.
Mert tudja, hogy neki köszönhető?
Szerintem vagy? Tudja, igen, tehát, hogy így ő vezetett erre rá, illetve ebbe az irányba, hogy így a fotózás az talán feküdhetne nekem. Ő egyébként egy kortárs képzőművész, tehát abszolút nem értem, hogy mit keresett ott abban a gimnáziumban, mint rajztanár, de hát vannak ilyen csodák, és nekem szerencsére sikerült vele találkoznom, úgyhogy ezt ezúton is nagyon köszönöm neki.
És ez egyik pillanatban a másikra dobtad azt, amit addig akartál, és rájöttél, hogy akkor a fotó érdekel téged, vagy pedig ez egy folyamat volt?
Azért ez egy folyamat volt. Tehát ugye a színészet azért tényleg egészen kiskoromtól kezdve, tehát engem úgy kell elképzelni, és ez biztos, hogy otthonról jön, hogy mindig szerettem szerepelni. És hárman vagyunk testvérek, és hármunk közül én voltam az mindig, aki a vásári majom. Tehát, hogyha jöttek hozzánk vendégek, vagy bárhol voltunk, akkor elővette anyám a Norbit, és akkor a Norbi szerepelt.
Ezt nem is tudom elképzelni róla.
Képzeld el.
A három közül hol vagy a rangsorban?
Én vagyok a legidősebb.
Te vagy a legidősebb.
Igen, van egy öcsém, és a legkisebb egy húgunk van még.
Akit mindenki imád akkor.
Akit mindenki
ugye,
imád.
A kicsit. Állítok, mindig a középső gyereknek a nagy kihívás, mert...
Igen.
Jó, tehát eldöntött gimnáziumban, hogy fotográfus leszel, és a Práter utcában kötsz ki, ami akkor ugye 17 évvel ezelőttről beszélünk, ha jól tudom. Az volt az egyetlen ilyen intézmény?
Az volt az egyetlen állami.
Ja, ami papírt
állami, adott. És nem egyetemi képzés, ami a fotósokat képzett ki. Úgyhogy ez volt az irány, de megpróbáltam az ipart, tehát jelentkeztem az iparra, és harmadik fordulóban, tehát így a végén ki.
Bánod?
Nem. Nem, így utólag nem, mert más irányba vitt volna szerintem el. És engem, mivel már akkor is inkább a divatfotó érdekelt, az meg az ipart nem annyira érdekli.
Egyetlen egy interjútban elcsíptem azt a választ, hogy hát egyértelmű volt, hogy a divat az én területem édesanyám miatt. És elkezdtem kutatni, de nem derült ki, hogy ez miért.
Hát anyunak egyébként magához a divat szakmához semmi köze, sőt, igazából nem volt ismerősöm a szakmában. Tehát olyannyira a nulláról kezdtem, hogy egyáltalán senkit, de még messziről sem ismertem. Csak hát követtem, vettem a magazinokat, külföldit, magyart, és tudtam, hogy kik dolgoznak, de személy szerint senkit nem. Anyu olyan szempontból jön a képbe, hogy ő nagyon szeret fotózni, mindig is szeretett, és egyébként szerintem jól is fotózik.
Ezt tényleg most már meg tudod állapítani, hogy a mama
igen,
hogy fotóz,
igen. Jól fotózott, úgyhogy neki ez mindig egy ilyen kedvenc hobbija volt, tehát így szeretett fotózgatni. Úgyhogy ezt szerintem az ő oldaláról hozom.
Elkezdtél a Práter utcában, utána azt is tudom, hogy még elvégezted a képtördelő, képszerkesztő.
Igen.
Azt minek?
Hát egyébként az, hogy egyáltalán papírom legyen erről, az a szülői nyomás egyértelműen. Aha. Tehát, hogy az iparra azért akartam menni, ami most már ugye Moholy Nagy, mert azt akartam, tudod, hogy legyen egy egyetemi végzettségem erről. Ezt egyébként szeretem volna én is. A Prátert, azt igazából már anyu erőltette, hogy legyen erről papírom, illetve az volt a terv ugye, hogy megpróbálom majd a következő évben is, de hogy addig ne legyen egy üres év, hogy kezdjek el valamit ebben az irányban. És akkor gyakorlatilag meg is ragadtam ott, mert rájöttem, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül kell ehhez, sőt, gyakorlatilag ez olyan hülyén hangzik kimondani, de hogy ehhez nem feltétlenül kell egy papír.
Mihez kell papír?
Mármint, hogy mire gondolsz,
mert,
ezen a területen
az, hogy tehetség,
belül?
Igen, tehát tehetség vagy nem, az adottság. Az, hogy meg tudod-e tanulni, vagy nem, az elhivatottság kérdése. Van olyan helyzet, amihez mondjuk fotostúdiót nem nyithatsz, ha nincs hozzá való végzettséged,
nincs,
vagy nincs ilyen?
Nincs. Úgyhogy alapvetően ahhoz, hogy dolgozni tudjál, igazából nem feltétlenül kell egy papír. Ez mondom, inkább szülői oldalról volt egy ilyen igény, hogyha fotós szeretnék lenni, akkor arra legyen már egy
papírom. De most elmondhatod, hogy büszkék rád, nem? Papírral
abszolút,
együtt,
igen,
de mindegy, hogy most papír
igen,
vagy
igen,
nem.
Igen, persze.
A Práter utca mennyi idő?
2 év volt akkor.
De ez már az az idő, amikor digitális fotózás létezett, de ti egy percet nem tanultatok erről, az igaz?
Egy másodpercet sem.
De nem idegesített ez közben? Vagy nem tudtad, hogy már ez van a világban? Nyilván de.
De, tudtam, persze. Igazából idegesíteni azért nem idegesített, mert érdekelt ez. Csak az viszont zavart, hogy egy olyan világban, ami egyébként persze pont egy váltó, pont abban a korban tanultam én ezt, amikor egy erőteljes váltás előtt volt az egész szakma, már nem volt arra idő és igény, hogy filmre fotózzanak a fotósok, és előtte polaroidon csekkolják a képeket. Hát régen ez ment. Nem volt ilyen laboratóriumi munkákra egyszerűen idő. Uh-huh. Mindenki mindent azonnal szeretett volna látni, leellenőrizni, ami egyébként egy pozitív dolog. Tehát, hogy szerintem szuper az, hogy egy laptopra fotózunk, és azonnal látja a megrendelő, hogy mit mi az eredmény.
Hát van, hogy szuper, mondjuk én álltam már melletted úgy, hogy azt kívántad volna, hogy a megrendelő azért ne lássa még, mert te még tudod, hogy az nem a végeredmény, de ő már azt hiszi, hogy az, és...
Hát igen, olyan megrendelőkkel nehéz dolgozni, akik nincsenek azzal tisztában, hogy egy nyers fotó az még nem a végleges. Tehát, hogy az egy kidolgozás előtt álló nyers anyag tulajdonképpen.
De attól, hogy a klasszikus irányokat, ha lehet így fogalmazni, tanultad, ki tudsz negatívon,
igen,
kapargatva retusálni, meg...
Hát 2 évem ezzel telt igazából, hogy többek közt, hogy negatívokat hívtunk elő, nagyítottunk le, a pozitív képeket retusálgattuk, a negatívokat egy ceruzával, grafit ceruzával kell kipöttyözni, hogy ahol hiba van, mert ahol hiba van, ott nagyon világos kis folt van, és akkor azt egy fekete ceruzával ki kell pöttyözni.
Egyébként azzal a technikával működik az, ami most, hogy kicsit nagyon hasan visszahúzzuk, duci egyébként... az orrom, lehúzzuk, stb. Uh-huh. Vagy
na,
nem?
Ebben mi nem mentünk bele, de nem tudom elképzelni azt, hogy mondjuk egy 30 évvel ezelőtti, vagy 20 évvel ezelőtti vóg, az ne lenne valamilyen szinten manipulálva. Tehát, hogy annyira tökéletesnek tűnnek így utólag is azok a fotók, hogy szerintem voltak nagyon durva technikák így, ezzel a klasszikus analóg technikával kapcsolatban is, amit tudtak alkalmazni. Itthon mi ezt nem tanultuk. Mi a pozitívokat kapargattuk pengével, meg
és suli után mentél a digitgéppel jobbra-balra.
Hát igen.
Az iskola alatt kaptok már munkafeladatokat, tehát gyakorlati feladatokat, vagy pedig neked kell utána menni?
Voltak gyakorlati feladatok, de ezt most úgy képzeld el, hogy ősz, mint téma, és akkor faleveleket kellett fotózgatni. Tehát, hogy így abszolút nem... Volt stúdió óránk, tehát, hogy én gyakorlaton is ott voltam a Práterben, ami igazából abból állt, hogy alapvető a Práter utca, utcában akkoriban úgy zajlott, nem tudom, hogy ez most biztos, hogy valami változott ennyi
Remélhetőleg 17 év alatt csak változott valami.
De akkoriban ez úgy működött, hogy...
Ne aggódj, csak az Insta is megszólalt itt, de lehalkítom.
Szóval azt gondolták, hogy van, nem tudom, négyféle világítás, amit lehet használni, és ennyi. Tehát, hogy nem, és ez arctól, alkattól, bármitől függetlenül, ezek a világítások. Felező, kis háromszög, kisorvilágítás, gégen, és gyakorlatilag ennyi, tehát kifújt.
Akkor honnan tudsz ennyire világítani? Mert két dolog van veled kapcsolatban, amit gyakran hallok ügyfelektől. Az egyik az, hogy van egy stílusod, ami szerintem egy fantasztikus dolog, hogy messziről megismerik, hogy mi a Zsolyomi fotó. Még ha azt is mondod, hogy a stílus nem te teremtett, hanem a stílus találja meg az embert, és erről majd akarok veled beszélni, hogy ezt hogy is érted pontosan. De hogy a másik pedig az, hogy senki nem világít úgy, mint te, azt mondják. Tehát, hogy azért mindenki ennyire gyönyörű. Nekem van egy fotóm, amit te csináltál egy kozmetikai kampányhoz, és tudom, hogy azt mondta róla egy másik fotós, hogy jó, hát ez szealá van retusálva, pardon. És én tudom, hogy alig retusáltál rajta, mert az már szinte nyersen, meg tudom mutatni bárkinek nyersen, de nekem mutattam meg, mert hogy úgy volt világítva, hogy fantasztikusan szép volt az ember már ott is, hogy ezt te hosszú ideig próbálgattad, tanulgattad, vagy ez egy érzék, ugyancsak egy tehetség, ami megvan benned?
Én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten érzék, tehát hogy látni kell azt, hogy egy archoz mi passzol a leginkább. Egyébként ezt a retus témát nagyon jó, hogy felhoztad. Nem tudom, hogy most beszéljünk erről, vagy föl akarod később hozni.
Majd az instás retusokat, meg az én kép zavarokat akarom, de teljesen mindegy.
Olyan szempontból igazából azért lenne jó most erről beszélni, hogy felhoztad ezt, hogy azt mondta valaki, hogy rommá van retusálva. Ezt gyakran megkapom.
Mert gyönyörű, hát azért, mert gyönyörű.
És azért zavar ez, mert persze figyelj, tehát van olyan eset, hogy megszalad a retus. Ez vagy egy megrendelő kép, nálam is. Nálam is, tehát hogy ilyen előfordulhat, szerintem bárkinél, de van olyan, hogy ez mondjuk a megrendelő kérése. Tehát, hogy én igazából alkalmazott fotográfus vagyok.
Bocsánat, nem szoktam instát csak a szünetben felolvasni, de azt írja valaki, aki valószínűleg az osztálytársad lehetett, hogy már akkor is a legjobb volt az osztályban. Képzeld el.
És ki írta?
De hát most így banka 07, de majd elmondom neked, mert én tudom, hogy ki ő, de hogy bocsánat, ne haragudj, de ezt akartam, hogy halld, mert szerintem ez tök jó érzés.
Szuper, nagyon, ezt nagyon szeretem.
Retus.
Szóval igen, tehát ez a retus dolog, ez azért zavar, mert viszont gyakran fordul elő tényleg az, hogy alig van hozzányúlva egy képhez, és jön a kommentáradat, hogy ez felismerhetetlen, miért kell ennyire rommá retusálni valakit, olyan szép natúran is. Igen, csak az a helyzet, hogy sokszor nem gondolnak abba bele, hogy az, hogy mondjuk valakit, egy ismert embert például címlapra lefotózunk, az nem csak az én munkám, hanem egy csomó másik ember munkája.
Már úgy gondolt, tehát, hogy is minkes, a fodrász.
Tehát, ugye, így van. Tehát megérkezik az alany, felkerül rá egy pakolás, egy maszk, utána elkezdik megtisztítani az arcát, kisminkelik. Tehát itt profi szakemberekről van szó, akik gyakorlatilag elkészítik őt. Tehát gyakorlatilag én így az utolsó fázis vagyok körülbelül, és a retus az meg tényleg az
persze,
utolsó.
Persze, egy gombot nyomsz, hát persze.
Én szó szerint csak megnyomom a gombot, és gyakorlatilag kapok egy kész valakit. Aki elő van készítve. És szerintem sokszor ez lehet a gond, tudod, hogy látnak róla mondjuk hétköznapi, nagyon rossz fényben készült, mert ez viszont meggyőződés, hogy a legtöbb ember nem tudja magát lefotózni. Tehát, hogy rossz képeket.
Pedig csak 10 percet csinálna. Kellene veled beszélgetni.
Egyébként ahhoz... ennek tényleg nagyon egyszerű nyitja van, szerintem, hogy bárki jó fotót tudjon telefonnal csinálni magáról.
Vagy legalábbis viszonylag jó fotót, mert hogyha nem a háttal áll a fénynek, hanem szemben már jó.
Hát, vagy nem olyan brutál árnyékok vannak az arcán, ami nem tudom, dupla orrot csinál, vagy az egész arcát eltorzítja.
És soha nem felejtem el, hogy hisztifrázba álltam előtted a kamera előtt, de nem érted, hogy tokával is kövér vagyok, és nem tudom. És mondtad, hogy Krista, nézzél egy kicsit le, mintha egy kavicsot eldobtál volna, és onnan picit vissza is kész, és olyan fantasztikusan jó lett az tehát, hogy te nagyon tudod ezeket. Szerintem ezért szeretnek veled. Férfi ügyfelem nincs, aki nagyon szeretne fotózni, de még ő is ragaszkodik egyébként hozzá, de olyan nők azért, mert nagyon tudod őket szépnek mutatni egy-két ilyen kis trükkel.
Mert egyébként nekem ez egy ilyen szlogenem, és tényleg így is gondolom, hogy én abszolút a szépet keresem mindenkiben.
Meg is találod hogy,
és meg is, hát remélhetőleg, de alapvetően szerintem többféle fotós típus létezik. Vannak ugye karakteresebb arcok, és vannak olyan fotósok, akik szeretik ezt a karaktert kihangsúlyozni. Én viszont mindenkinek a finomabb vonalát keresem, nem tudom, a klasszikus értelemben vett szépet benne.
És ez van olyan, hogy egy megrendelő olyat kér, olyan retust, olyan túlzásokat, amire azt mondtad, hogy ne haragudj, ezt én nem írjuk alá, hogy ezt én csináltam?
Ez nagyon érdekes, mert régen abszolút nem mertem volna ilyet mondani, de egy ideje, hogyha úgy gondolom, hogy valamit nem úgy kellene csinálni, akkor azt meg szoktam beszélni, igen.
És hallgatnak rád?
Ez változó.
Az, hogy mennyire profi vagy, azt is mutatja, hogy mondtam neked, mikor ide bejöttél, hogy kell csinálnunk egy fotót az Instára. Így álljunk, úgy álljunk, tehát, hogy te magaddal kapcsolatban is abszolút maximalista vagy, hogy te hogy jelensz meg egyes képen, kell még akkor is, hogy egy ilyen gyors selfie-ről van szó. Mindenben maximalista vagy inkább hiú?
Hát szerintem mindkettő. Uh-huh. Egyébként maximalistának annyira nem is mondanám magam, hiúnak mindenképp. Ez biztos, hogy abból fakad, mert szerintem te ismertél, mert annyira régen ismerjük egymást, hogy én hogy néztem ki.
Erről akarok veled beszélni, szerintem az a kitartás szobra, ami te vagy.
Szóval ez onnan fakad, szerintem. És ez vagy talán nem is hiúság, hanem egyszerűen az, hogy elértem valamit a testemmel kapcsolatban.
Beszéljünk erről most.
Jó.
Beszéljünk erről most, mert szerintem az a legrosszabb, amikor a hallgató azt mondja, hogy jó, mit emlegetik, mit célozgatnak rá. Tehát amikor én téged megismertelek, próbáltuk együtt kitalálni, fogalmunk nincs nagyon régen, hány évvel ezelőtt egy könyvkiadó hát fotózásán vettünk részt, akkor te egy ilyen kis cuki gombóc voltál.
Hát a cuki gombóc az egy nagyon enyhe kifejezés, és dagad disznó az inkább találó.
Nekem
szerintem
cuki gombóc voltál, de tényleg egy jókedélyű, iszonyú segítőkész, már tehát azt hiszem, annak az ügyfelnek élete fotója az, amit akkor ott csináltál egy elkapott pillanatban. És akkor találkoztunk veled, nem tudom, egy év múlva, de valami nagyon irreális, rövid, tehát nem is volt egy év, és a cuki gombócból lett egy ilyen szilfid, rettenetesen vékony fiú.
Egyébként két év volt. Két év, de lehet, hogy te már azt is ilyen nagyon drasztikusnak éled meg, hogy ez fokozatos volt.
Hát igen, mindig mondtam viccesen, hogyha nem szeretnének ennyire, hát marhára utálnálak, hogy ez neked sikerül.
De ez kemény munka.
Hát ettél olyan, volt olyan időszakod, ugye, hogy naponta ettél egy uborkát három részre bontva.
Igen. Tehát, hogy ennek igazából ára volt. Nagyon gyorsan peregtek le az elején a kilók, de hát 130 kilóból nagyon könnyen peregnek az elején.
Ehhez hány centi vagy?
Hát 171. Ezt az egyet mindig oda vigyeztem, pedig aztán az az egy
hát
az
nem. Hát az ott van, tehát
mint ha számítana. Szóval igen, tehát ez a magassághoz azért a 130 kiló, azért mondtam, hogy ez enyhe kifejezés volt, amit használtam.
És most figyelsz erre? Tehát a felszalad 5-6 kiló, akkor azonnal figyelsz, vagy nem?
Kikészülök, igen, és most abban a fázisban vagyok éppen, hogy fent vannak ezek a plusz kilók.
Tudom, a kalapodban, vagy nem tudom, valahol, mert hogy nem látszik.
De ez látszik. Szóval az a helyzet, hogy ez egy állandó harc a testemmel, és ez egy nagyon nem jó állapot, de hát nem tudok mit csinálni, mert egyszerűen úgy meg nem vagyok hajlandó elfogadni magam most már.
Az de képes lenni megint uborkát tenni hetekig? Csak uborkát?
Jelenleg is képes vagyok, tehát hogy ez abszolút...
Úgy, hogy két gyerek és már feleség, igen,
és
családi vacsi, tehát az
nyilván... nehezebb. Ezt az egész helyzetet szerintem a mai napig nem híztam volna egy grammot se, hogyha nem jön a feleség és a két gyerek a képbe, mert egyszerűen ahhoz energia kell. Tehát, hogy kell a szénhidrát.
Aki követ az Instán, az láthatja, hogy néha teljesen önironikus viccel kirakott, hogy az egyik gyereket torka szakadtából üvölt valamin, majd a másikat is kiteszed, és akkor azt írod angolul, hogy hát a szülőnek lenni mennyire csodálatos dolog. Nem tartasz attól, hogy majd nem tudom, 20 év múlva azt mondják, hogy apa, hát hogy rakhattad ki, hogy bőgtem?
Figyelj, ez egy most nagyon divatos téma erről beszélni, hogy a gyerekét valaki posztolja, vagy sem.
Nem akarom ebbe az irányba elvinni.
Tudom, de alapvetően olyat soha nem tennék ki a gyerekeimről. Tehát, hogy általában lefagyizott kabátban, meg teljes öltözetben vannak, úgyhogy én szeretem posztolni a gyerekeimet, szeretem a gyerekeimet, úgyhogy, és igazából azt szeretem még, hogy olyan dolgokat osztok meg, amit mások nem. Tehát, hogy
ezért mondom,
a legtöbb szülő, tudod, így csak a tökéletes perceket osztja meg másokkal.
Te azokat nem.
Én azokat soha. És ettől egyébként a feleségem ki van készülve, és kapom tőlem mindig az ívet, hogy miért csinálom ezt, de igazából az emberek által meg egy olyan visszacsatolást kapok, hogy tökre örülnek, hogy van valaki, aki ezt az oldalt mutatja.
Én ugyanezt érzem ebből. Tehát egyébként ez a mostani divatos téma, azért mondtam ilyen nagyon határozottan, hogy nem akarok rátérni, mert azt gondolom, hogy itt irtózatosan divat lett egyik lóról átesni a másikra, és olyan influencerek, akik naponta 6 darab képet posztoltak a gyerekükről, hirtelen ennek a kampánynak az arcává váltak, és összefoglalva más influencerekkel elkezdtek olyanokat megtámadni. Szóval nekem ez nagyon nem tetszik. Szerintem mindenki egészséges értékítélettel, ha megtartja a normális mértéket mindenben, akkor az jó, mert abban viszont senki nem gondol bele. Én pont fordítva vagyok, hogy én soha nem raktam ki a gyerekemről semmit, mert hogy én azt éreztem, hogy nincs hozzá jogom, mert ő egy önálló személyiség, majd ha akar. És egyszer csak azt kérdezte, hogy mama, te nem szeretsz engem, mert minden anyuka posztol, csak te nem. Tehát, hogy azért mondom, hogy mindennek érdekes megnézni minden aspektusát, és most néha már posztolom, amikor ő kéri, egyébként nem, de hogy igen, mindennek legalább két oldala van, és hát szerintem ezt fontos mérlegelni. Visszatérve a retus, nem retus vágányra, ugye a te munkád több rétegű. Az egyik az, hogy divatfotós vagy, ahol többnyire ismeretlen, vagy viszonylag ismert magyar modelleket, vagy minden nemzetköziségről is beszélünk, fotózó, de ott nem a lény a lényeg, vagy nem a nő a lényeg, meg a férfi, hanem maga a ruha és az öltözet, vagy az ékszer, vagy a valami. Akkor vannak a híres sztárok, akiket egyre nagyobb számban fotózol évek óta, és vannak az utóbbi időben portréfotók, amiket nagyon szeretsz, ezt olvastam, hogy az milyen megbízás, az honnan van? Mert ugye az első a magazinok, a második maga a sztárok vagy a kampányok, de a harmadik az honnan van?
Az hobbi. Tehát, hogy igazából én egy olyan ember vagyok, akinek a szakmája a hobbija is egyben. És ez tök érdekes így kimondani, meg lehet ezen csodálkozni, de tényleg azt érzem, hogyha valamit így szeretnék csinálni a munkámon kívül, akkor az valamilyen saját anyag elkészítése. Tehát, hogy engem ez tud feltölteni.
Lehet, hogy ez az egyik titok egyébként ebben a Hétköznapi Példaképek című sorozatban tulajdonképpen mindenkiről kiderült, hogy a szakmája, a szerelme, a szenvedélye is, és feltételezhetően ezért tud benne ennyire sikeres lenni. Na, elvégezted a Práter utcát, sokan elvégzik a Práter utcát, és aztán név nélküli fotográfusok maradnak, vagy nem tudom, a mosolyalbumba, a családi rendezvényeken néha mondják nekik, hogy nyomjad már meg a gombot. De hogy te elkezdtél önmagadat árusítva modellügynökségről modellügynökségre járni. Oké, de ezt hogy kell elképzelni? Felültél az ágyba, és azt mondod, ez az, amit felhívom, betelefonálok, vagy hogy csináltad?
Konkrétan. Hát megnéztem a magazinokban, hogy milyen ügynökségek vannak egyáltalán, és akkor így kiderítettem azt, hogy így melyikek lehetnek a legjobbak, és akkor így elmentem hozzájuk.
Ez micsoda
hivatottság? Ez egy nagyon bátor dolog volt, mert nem voltam, a munkám nem volt elég jó akkor még. Úgyhogy vissza is.
A mostani szemeddel? Vagy tehát hogy egy fiatal végzőshöz képes-e?
Hát figyelj, azt mondom, hogy inkább azt a szintet nem ütötték meg, hogy mondjuk egy nagyon jó ügynökség dolgozzon velem.
De volt olyan ügynökség, aki azt is mondta, hogy nem kéne ezzel az egésszel foglalkoznod.
Igen. Ők ketten is voltak, nagyon vicces, mert amikor bementem hozzájuk, egy vezető, mai napig vezető.
Nem kérdezem meg, hogy ki, de
egyébként
hogy
szerintem ebből nem lenne probléma, hogyha elmondanám, de nem mondjunk neveket. Szóval két vezető magyar modellügynökségről beszélünk, és mind a kettőnek a tulaja volt ott éppen. Ez éppen az egyik a másiknál volt vendégségben, és én pont akkor
de
érkeztem.
De kicsi város ez, Atyaisten.
Pont akkor érkeztem a kis portfóliómmal. Amit egyébként úgy kell elképzelni, hogy arra nem volt pénzem, hogy én stúdiófelszereléseket vegyek, sőt igazából arra sem, hogy mondjuk egy nagyon komoly stúdiót kifizessek. Úgyhogy én ezt otthon kezdtem el, és a lakást rendeztük be.
Tehát édesanyád főz a konyhában egy levest, és te közben a nappaliba fotózol?
Ezt szó szerint így képzeld el.
Ez de helyes.
Hál' Istennek van annyira nagy a lakás, hogy az egyik szobát volt akkora, hogy azt egy ilyen kis mini stúdióvá
lakít. De ez nem az ülői út még?
Nem. Az ülői út az már saját stúdió volt, ami csak arra a célra volt használva, de itt laktunk a testvéreimmel, meg anyuval. És akkor tényleg ezt így képzeld el, hogy megérkezett a stáb, és akkor megkérdezte anyu, hogy ki mit szeretne ebédelni.
De mennyire jó fej.
Igen.
És mennyit köszönhetsz neki, hogy hát ennyire igen, laza. Persze. Oké, elmész, bekopogtatsz, kidobnak, visszamész, tehát hogy egyébként ezt azért akarok ennyire leragadni ennél, mert szerintem a sikerednek ez egy nagyon jelentős állomás, hogy te nem vártad, hogy a sült galamb belehújjék a szádba, hanem elkezdtél felkutatni lehetőségeket.
Igen, tehát amikor ők ketten visszautasítottak, és azt egyébként olyan szempontból köszönöm nekik így utólag is, hogy felnyitották arra viszont a szememet, hogy az, amit akkor csináltam, az még nem jó. Tehát, hogy így tényleg arra kell törekedni, hogy valamilyen úton módon jobb tudjak lenni, viszont ehhez meg az kellett, hogy tapasztalatom is legyen. Tehát ez borzasztó nehéz az elején, és ez szerintem minden területen így van, hogy amikor kezdő az ember, lehet tök tehetséges, nagyon nehezen kap lehetőséget.
Mert kell a tapasztalat.
Mert kell a tapasztalat. De tapasztalat, így van. Hogy szerzel tapasztalatot, hogyha nem áll veled szóba senki? Úgyhogy igazából mázlim volt, mert volt egy ügynökség, aki viszont azt mondta, hogy látja azt, hogy van szemem hozzá.
Velük egyébként... ma is dolgozol, aki azt mondta akkor? Vagy ők léteznek még?
Már nem dolgozunk. Aha. Már nem dolgozunk. De már nem nagyon dolgozom így kifejezetten modellügynökségekkel. Tehát úgy dolgozom modellügynökségekkel, hogy a magazinoknak fotózom a modelleket. De ezt az elején úgy kell elképzelni, hogy én a modellügynökség, tehát modellügynökségek voltak a megbízók. Tehát, hogy nekik fotóztam, nem magazinoknak, hanem a modellügynökségeknek a modelljeit.
Most, hogy így beszélgetünk, teljesen amerikai modellügynökség, magazinok, miközben ez egy annyira pici piac Magyarországon, hogy ha belegondol az ember, hogy nem itt születsz, tehát ez egy, most tényleg remélem senki nem bántodik meg, de ez egy pocsolya a nagyvilági fashion businesshez képest. Mondjuk a 17 évvel ezelőtt azért ez még komolyabb volt, tehát most már megszűnnek lassan a lapok.
Hát vannak, igen, amik megszűntek, meg szűnnek majd meg, de ez globális dolog egyébként. Nyilván. Tehát a printnek a halála az megjósolható volt már egy jó ideje, hogy nem fog sokáig kitartani.
Emlékszel az első magazin megbízásodra?
Igen.
Az a Glamour volt?
A Glamour az a második volt. A második volt, ami így kifejezetten. Az első az Maxima volt. Ami már nem létezik.
És ez egy divatanyag, vagy valaki?
Az egy divatanyag volt, igen.
Mert ugye elkezdtél a modellügynökségekbe bedolgozni, tesztfotózni, valahol azt olvastam, hogy volt olyan, hogy egy ideig csak lábakat, vagy kezeket.
Az volt
vagy...
a Glamour, és egyébként a Glamour az fantasztikus ilyen szempontból, tehát nekem az egy nagyon nagy mérföldkő. Egyrészt az, hogy egy ennyire komoly magazinnak én csinálhattam anyagokat, az annak borzasztóan örültem, és a mai napig örülök, hogy a mai napig dolgoznak velem, tehát nagyon szeretem őket.
Hát az hogyan, de nagyon szeretettel dolgoznak vele, tehát hogy mikor készültem erre az interjúra, pont egy glamúros interjút kaptam el, egy videós anyagot nem régi, ahol olyan szeretettel beszél veled az, aki a kérdéseket felteszi, hogy látszik az, hogy ő örül, hogy veled
dolgozik. Tudod, mi az érdekes, hogy az az igazság, hogy akikkel évek óta dolgozom, azokkal mind, tehát nekem ahhoz, hogy valakivel dolgozzak, és én jól tudjak működni egy fotózáson, ahhoz kell ez a légkör. Tehát, hogy olyan emberekkel tudok jól együttműködni, akiket kedvelek. Tehát, hogy és vagy kifejezetten
szeretek.
Jó, de hát
olyan nincs, hogy mindig szeretsz valakit, aki a kamerad előtt áll.
Nincs, és akkor az nehezebb is.
Van olyan, hogy nem tetszik az, aki előtted áll, és tudsz mégis jó képet készíteni róla?
Van.
Nem pokoli nehéz?
De.
Köszönöm. Mondasz hát, neked? Nem.
Van. Egyébként nem sok. Tehát az a szerencsém, hogy egyébként az, hogy itt vagyok most, és például veled is most beszélgetetek, az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy isteni szerencse is.
Tehát, azt hogy alapvetően... te természeted?
Nem, az hogy eljutottam
hogy
ide, hogy borzasztóan szerencsés vagyok, mert önmagában szerintem az, hogy valaki mondjuk tehetséges valamiben, az nem elég. Ahhoz,
nem, de ugye azt mondják, hogy
lenni.
Ahhoz, hogy szerencsés legyél, ahhoz tenned kell, hogy a szerencse rád találjon. Tehát, azért nem adják
igen,
ingyen.
Tehát, hogy én azért rengeteget dolgoztam, meg a mai napig dolgozom. Tehát, hogy egyáltalán nem félek a munkától, és ez az egész úgy indult, hogy tényleg reggeltől estig dolgoztam. Tehát
én nem hiszem,
egy
hogy lehet máshogy.
Nem, szerintem se. Tehát, hogyha valakit ez konkrétan és nagyon komolyan érdekel, akkor ezt nem érdemes másképp csinálni szerintem. Csak hát ennek meg ára van. Tehát, hogy igazából hosszú-hosszú éveken át én gyakorlatilag csak ennek éltem.
Igen, hát azt lehet kizárólag. Mondani, hogy amíg nem volt kizárólag. Családod, addig igen. Neked ez volt az életed.
Igen. Úgyhogy ezt el kell tudni fogadni, szerintem.
A gyerekeket fotózod?
Nem.
Ezt úgy el tudom rólad képzelni, hogy van egy orvos barátnőm, akit a múltkor egy baráti társaságon arról kérdeztem, hogy ilyen oltás, és azt mondta, én említett, figyelj, én nagyon szeretlek téged, de én nem dolgozni jöttem ide. Hagyjál engem békén, nagyon szépen kérlek. Hogy te is így vagy ezzel? Hogy...
Hát igen, és tudod, ebben ez egyik szörnyű kimondani is, de az öcsémnek és a húgomnak az esküvőjén sem voltam hajlandó egyáltalán fotózni. Tehát, hogy nem.
Jó, de akkor fotóz más, azt megnézed és mondod azt, hogy jó, hát ezt nem így kellett volna.
Vagy nem szólok bele. Tehát, hogy nem, azt szerintem...
Iszonyú szimpatikus volt egy interjúban azt hallani tőled, hogy nagyon-nagyon elismered azokat a hazai fotósokat, akik ilyen vagy olyan tehetségesek és szép képeket készítenek, te ezt látod, és hangot is adsz nekik, bár ez itthon nagyon-nagyon nem divat. Mert hogy nem divat egymásnak a munkáját dicsérni, sokkal inkább kritikát akarnak találni egymás munkájában. Nekem ez végtelenül megint csak azt mutatta, hogy te mennyire egy jó személyiség vagy.
Ezt így is gondolom egyébként, hogy itthon ez szerintem egy ilyen magyar mentalitás kicsit, hogy szeretné egyik a másikat elgáncsolni, hogyha ugyanazon a területen vannak, mert azt gondolja, hogy ha elgáncsolja, akkor ő előrébb jut. De ez nem így van.
Hát sőt. Képzeld el, hogy a beszélgetésünk első fél órájának a végére értünk, úgyhogy most 6 percig a hallgatók minket nem hallanak, de az Instagram néző igen, és aztán jövünk vissza a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történeteivel, itt a Sláger FM 95.8-on Zsólyomi Norbival, a sztárfotóssal.
És most... Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánunk újra a rádióhallgatóknak, mi itt az Instagramon beszélgettünk tovább, és most éppen arról beszélünk, hogy hát ugyanazt a gépet tartja két fotós a kezében, ugyanazt a gombot nyomja meg, mégis az egyik kép tökéletes, a másik nem, és én azt feltételezem, hogy talán a szögben tartás, vagy a magasság, vagy a világítás, tehát hogy mitől más, mitől jobb egy kép, mint a másik.
Alapvetően a technikai felkészültség az az alapja, tehát hogy tudja kezelni valaki a kameráját.
Ja, mert hogy nyilván nem zöld és automata módra van beállítva, nem, ugye?
Nem, de egyébként már nem járunk messze attól, tehát hogy a profi kamerák is ide jussanak, de alapvetően igen, tehát hogy ezt tudni kell kezelni, a stúdió technikát tudni kell kezelni, de hogyha ez az alap megvan, ami egyébként borzasztó gyorsan elsajátítható, akkor megvan az alapja, hogyha van tehetsége és szeme ehhez, akkor igazából bármi lehet belőle.
Mennyire szükséges ez a te kreativitását? Tehát amikor készül egy koncepció, készül egy látvány, akkor nyilván van benne egy modell, és te azért vagy ott, hogy azt a modellt a lehető legideálisabb verziójában megmutasd. De hogy mi a háttér, hogy mi legyen a helyszín, abban te részt veszel?
Van, amikor igen, van, amikor nem. A legtöbbször azért legalább megkérdeznek róla, de van, amikor annyira kész, konkrét koncepció van, hogy abban már nem kell bele nyúlni.
És ha az nem tetszik, akkor is megcsinálod?
Ha nem tetszik a mood?
Igen.
Hát, hogyha nagyon-nagyon nem tetszik, akkor nem.
Mert azt tudom, hogy a saját félelmeidet is képes vagy leküzdeni egy-egy fotóért, tehát te, aki ugye, mi az, amikor magasságtól félsz? Tériszony. Igen. Barcelonában egy olyan sziklán álltál, ahol csak a tenger volt alattad, és más állni nem akart volna ott, te pedig egyensúlyoztad a laptopodat, a kamerádat, figyeltél a modellre. Hogy?
Igen, hát az egy nagyon-nagyon jó szög volt, ami megtetszett, ja. Úgyhogy ezért, hogy felmászattam a teljes stábot a szikla tetejére.
De nekik nem volt tériszonyok, neked pedig igen.
Hát, igen, ez nehéz volt, mert hát vannak nem tudom, nehéz szituációk,
egy
amikor
jó képért,
beszakad
bármit.
Alattam a stég, amikor megyünk éppen a tavon. Tehát így, én az vagyok egyébként, hogyha valamilyen bonyolultabb helyszínen fotózok, akkor biztos mindig történik velem valami, tehát tényleg estem már bele majdnem így a laptopon együtt a vízbe, tényleg szakad be szó szerint, az egyik lábam az teljesen elmerült a vízbe.
Mondjuk ilyenkor nem magadat védett, hanem az eszközeidet, hát, hogy ne elmerüljenek.
Igen.
Mindig vissza akarok térni oda, hogy a kitartásodat valahogy megmutassam, bár szerintem azért most így már fél óra elteltével látszik, hogy jönnek szépen a modellügynökségek, magazin megbízások, vannak olyan magazinok, akik már csak veled dolgoznak, nyilván jön vele az irítség, az ember ezt lelkileg nehezen viseli, erről beszéltünk. Hogy jött a sztárvonal? Mert az egy nagyon más vonal, és az nagyon bizalmi, tehát én azt látom, hogy ahogy ragaszkodnak, hát a TMC sztárok javarészt, ha egy nevet lehet mondani, téged mondanak, és a másik mindig ugyanaz. Tehát, hogy nagyjából hárman vagytok, akikkel ők szívesen, még ha ezt nagyon rossz is kimondani, de ez így van. Hál' Istennek mindenkinek más az a három, tehát így aztán sok embernek tud lenni munkája, de hogy azt látom, hogy ez egy olyan mély bizalmi kapcsolat, hogy nagyon nehezen váltanának belőled. Tehát nyilván az, aki előtted volt a top háromban, nagyon nehezen váltották le rád, szóval ez hogy jött?
Hát ez nagyon érdekes, nem tudom megmondani, hogy ez hogy alakult ki bennük, ez az igény, hogy ennyire ragaszkodnak hozzá. Ennek nagyon örülök, meg nagyon boldog vagyok ettől, hogy ennyien szeretnek velem dolgozni, ez fantasztikus dolog. Egyébként van egy érdekes sztori ezzel kapcsolatban, hogy van egy nagyon ismert személy, aki az első találkozásunkkor lesokkolódott, mert ez egy magazin megbízás volt, egy címlap fotózás, ez sok-sok évvel ezelőtt volt, és emlékszem, hogy ezen a megbeszélésen leült a főszerkesztő, a művészeti vezető, én és ő, és nem értette, hogy én ki vagyok, miért ültem le oda, és akkor így bemutattak neki, és így elmondták, hogy ezt én fogom fotózni. Ő borzasztó csalódott lett, mert...
Mást várt,
mert neki akkor volt valaki, akivel évek óta rendszeresen dolgozott.
Ügyvédnőgyógyász fotós, tehát ez
igen,
a kapcsolat.
Igen, és akkor ez gyakorlatilag lesokkolt, és ezt nem rejtette véka alá. És akkor így, mert nagyon finoman, tehát nagyon kedvesen fogalmazta ezt meg, de megmondta, hogy ő ezt nem szeretné. És akkor gyakorlatilag, hogyha a főszerkesztő meg a művészeti vezető nem köti az ebet a karóhoz, akkor gyakorlatilag nem alakul ki ez a 10 éve fennálló barátság és munkaviszony közöttünk,
ami azóta tart. Tudod, ki írt most nekünk? Liptai Klaudia azt írja, hogy hozzád fogható tehetségű fotóssal soha nem találkozott, és hogy az ő szemében bármilyen napon van, szép leszek.
Hát köszönöm szépen.
De ez is kellett az első alkalom. Egyébként, ha már ide írt, akkor el lehet mondani, hogy ő volt az, aki a könyvkiadós fotózáson által találkoztunk veled. Én nem ismerem Norbit, írja valaki, de van egy nagyon nyugodt, szerény, természetes kisugárzása, biztos ez is számít, és ez nagyon így van. És én ezt mondtam neked kint a műsor előtt, hogy ezt szeretném, az az én célom ezzel a műsor, hogy ez kiderüljön, hogy te egy ilyen csodálatos személyiség vagy a tehetséged mellett, és úgy tűnik, hogy ez sikerül.
Hát tudok nem nyugodt is lenni.
Mondjuk olyat nem láttunk még, de lehet, hogy amikor sírnak a gyerekek akkor. Hogy viselted azt, amikor ugye egy évvel ezelőtt minden leállt. Tehát, hogy nem magazinnak nem fotóztál, meg sztárokat nem fotóztál, hanem egyáltalán semmit nem fotóztál. Más ilyenkor sírzokok, te meg létrehozol egy ékszermárkát. Tehát, hogy ezt így hogy csináltad?
Hát ez egy nagyon nehéz időszak volt, mert ez szó szerint, de hát mindenkinek. Tehát, hogy ez nem titok, szerintem ez mindenki nagyon nehezen élte meg. 3,5 hónap úgy eltelt, hogy egy darab fotózás nem volt. Tehát egyszerűen, mintha elvágták volna, és 2 nap alatt másfél hónapnyi teleírt naptár ürült ki teljesen. És azért ezt feldolgozni így hirtelen, tényleg, tehát egyik napról a másikra, az nagyon nehéz volt. És akkor úgy döntöttünk, hogy a karantént Balatonon töltjük, lementünk Balatonra, és ott rengeteg időm volt, mert igazából se retusálni valóm, se fotózni valóm nem volt. És eleinte nagyon sokat pihentem, az egyébként még akár hasznos is volt.
Még előtte olyan tempóban
igen,
dolgoztál.
Igen, tehát nem sok időm volt, meg van gyakran pihenni, most meg aztán végképp. De alapvetően ezt nagyon jól kihasználtam az elején, és aztán egyszerűen nem bírtam magammal, és akkor jöttek olyan dolgok, amiket nem csináltam előtte soha. Ilyen például a festés.
Igen.
Nem festettem soha, és az az érdekes, mert megdöbbentő nekem, hogy tényleg, tehát így nem, nincsen semmi előzménye ennek. Vettem, megrendeltem, mert ugye nem lehetett, semmi nem volt nyitva, megrendeltem vásznakat, festékeket, ecseteket, minden.
És rikkentettél rá csodákat.
És festettem egy pár képet, és az az érdekes, hogy annyira megtetszett ez magazinoknak, szerkesztőknek, stb., hogy erről cikkeztek.
Hát tehát tudom, én egyszer rádírtam, hogy ezt akarnám látni a szobám falán, annyira jó.
Igen, hát kitaláltam egy képzeletbeli karaktert, Lulut, és akkor így Lulut különböző helyzetekbe helyeztem.
Szóval aki kreatív, és van benne egyfajta alkotási vágy, szerintem
az nem bír magával.
Igen, tehát az tök mindegy, hogy fotóban jön ki, festészetben jön ki, ékszereket tervezel, de hogy az ki kívánkozik.
Az ékszer egyébként régebbre nyúlik vissza, tehát én imádom az ékszereket, szerintem ez, nem tudom mennyit látnak belőle most, de most is.
A láncaid látszanak, a fülbevalóid is látszanak, és ha itt teszed a kezed, akkor a gyűrűid is fognak látszani.
Igen, szóval alapvetően nagyon szeretem, és az már nagyon régóta motoszkált a fejemben, hogy szeretnék ezzel olyan szinten foglalkozni, hogy olyan dolgokat csinálni, amiket nem találok. Tehát, vagy olyan ékszereket, amik nekem igazán tetszenek. Nagyon sokszor írtak rám, az Instán sokszor posztolom ki magamat, és akkor ott meg szokták kérdezni, mi van rajtam, tudod, és hogy ez honnan van, az honnan van. Úgyhogy az ötlet maga az már régen megfogant az agyamban, csak egyszerűen nem volt rá időm, szó szerint semmennyi, úgyhogy ezzel foglalkozni. Aztán ez a Covid közbeszólt, és lett időm ezzel foglalkozni, úgyhogy létrehoztam.
Neil? Úgy kell ejteni?
Nile.
Nile, ugye a gyermekeid nevéből...
Nile és Leon, igen.
Atelier.
Igen.
Ezt azért mondom el, mert ez nem a reklám helye, de hát ha már erről beszélünk, és meg akarják nézni, hogy mi pattant ki a te fejedből, mert ugye már létezik ennek egy weboldala, és van rajta néhány igazán szép darab, én most megnéztem itt, és ezeket te rajzolod, te tervezed, és aztán találtál
nem minden,
készítőt?
Nem, találtam, igen, tehát én készíteni, vannak, amiket én csináltam, de azt nem adnám el.
Aha. Tudod,
tehát, hogy azok nincsenek olyan szinten, mert hogy ez megint csak egy olyan terület, amit soha életemben nem csináltam még, viszont nagyon érdekel.
Hát, ehhez képest ezt... különösen szépek, amik ott vannak, de egyébként is, tehát tényleg.
Hát a szakember viszont, akivel dolgozom, ő fantasztikusan szépen dolgozik, úgyhogy, úgyhogy igen, tehát hogy alapvetően én kigondolom, meg megtervezem az ékszereket, és akkor vele elkészítjük, illetve azt még fontos tudni, hogy nem minden saját terv. Vannak külföldi nagykerből beszerzett darabok, amik olyan különleges darabok, amik nekem nagyon tetszenek. Tehát nem minden saját készítésű, viszont minden nemes fémből készül.
Úgy éreztem, miközben nézegettem az oldalat, mintha egy olasz oldalt nézegetnék. A fotókat te csináltad rajta?
Igen, igen.
Tehát
igen.
Már tárgyfotó is van.
Hát igen. De azt nagyon nem szeretem csinálni.
Én pedig, ha valami lennék, mindig szoktam mondani, hogy én valaha újra születnék, akkor vagy virágos lennék, vagy fotós, de én tárgyfotós. Uh-huh. Nagyon szeretem behelyezni, megnézni a tárgyakat. Ha te nem fotós lennél, mi lennél?
Hát ez nagyon-nagyon sokszor gondolkozom ezen, főleg most a Covid alatt, tehát a 3,5 hónap alatt minden megfordul az ember fejében, tudod, hogy mi lesz, hogyha ez sokkal hosszabb idő lesz, és mondjuk tényleg váltanunk kell. Olyan szempontból nem féltem magam, hogy valamit kezdenék magammal, hogy fent tudjam az életünket tartani, és ezt megoldjam, de nem tudom, hogy tudnék-e olyat csinálni a fotózás helyett, amit ennyire szeretek. Mert sok minden érdekelt már az évek alatt, viszont minden elmúlt. És ami maradt, az mindig is a fotó volt.
Tehát de ez egy 17 éve tartó szerelem.
Lassan 18, és egyszerűen nem tudom megunni. Tehát ez már nekem is néha egyszerűen elképesztő, hogy nem tudok ebbe beleunni.
Hál' Istennek!
Én is örülök ennek, meg hogy tényleg a mai napig én úgy megyek el minden reggel, akkor is, hogyha hajnal 7-kor kezdünk, vagy 6-kor kezdünk, hogy én ezt szeretem csinálni, és szívesen megyek el dolgozni.
Betty, a feleséged mivel foglalkozik?
Ő fodrász.
Na hát akkor még össze is tudtok tulajdonképpen dolgozni, soha vagy
nem
szoktatok?
Dolgoztunk együtt.
Nem.
Ő szalomban fodrász, nem fotózásokon, viszont ugye ennek kapcsán találkoztunk.
És lett két csoda gyereketek, igen. Akik nem mindig sírnak, de te csak azt mutatod meg, amikor ők sírnak.
Hát sokat sírnak egyébként, szerintem az átlagnál többet.
Pandémia lassan kifut. Mennyire vettél részt ezekben a teljesen alternatív megoldásokban, hogy FaceTime fotózás, uh-huh. meg ilyen nagyon furcsa megoldásokat próbáltak keresni a magazinok is, a divatházak is, hogy hogyan pótolják a kiesett személyes találkozási lehetőségeket, hogy ebben mennyire vettél részt?
Egyáltalán nem, mert a FaceTime fotózásokról azt gondolom, hogy tehát egy nagyon vicces dolog, de nem, nincs értelme. Tehát, hogy ott igazából, tudod, így beszél egy kamerán keresztül, egy webkamerán keresztül egy fotós, elmondja, hogy körülbelül hogy álljon be, de aztán egy nagyon rossz minőségű webkamerával a modell elintézi magának ezt. Tehát, hogy így nincs meg az a... nincs semmi benne igazából. Tehát egy nagyon jó pofa dolog, amit szuperül megugrott nagyon-nagyon sok mindenki, de egy kicsit úgy vagyok vele, hogy egy idő után borzasztó unalmas lett. Szerintem... ilyen vizuális értéke nem sok volt, mert tényleg rossz minőségű. Voltak nagyon jó pofa megoldások benne, de mondom, tehát igazából ez így el is múlt szerintem, és nem is hinném, hogyha még egyszer lenne egy ilyen szintű lezárás, hogy konkrétan nem lehet sehol menni, és nem tudnak kontaktba kerülni a fotósokkal, akkor ez előjönne, mert unalmassá vált. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon egyszeri dolog volt.
És ahhoz, hogy viszonyulsz, hogy vannak nagyon nagy nevű sztárfotósok, akik iPhone-nal képesek egy kampányt fotózni egyszer, tehát nem állnak át a gépről az iPhone-ra, vagy a telefonra, hogy ne egy márkát említsek csak. Erre mennyire lennél nyitott, ha azt mondaná valaki, egy telefonos cég akár megkeresni?
Igen, egyébként azt gondolom, hogyha egy telefon képes lenne, és egyébként sok minden elképzelhetetlen volt 10 évvel ezelőtt, ami már teljesen átlagos dologgá vált. Szóval elképzelhető, hogy x év múlva a kezembe adnak majd egy bankkártya méretű eszközt, és azt mondják vele, hogy ezzel az eszközzel én olyan fotókat fogok tudni csinálni, mint a mostani csúcskamerákkal. Akkor nem lesz ez ellenemre. Tehát, hogy sőt, alapvetően én ezt tök fontosnak tartom, hogy ha valaki főleg egy ilyen szakmában dolgozik, akkor muszáj folyamatosan változnia. Önmagának is, meg szakmailag is muszáj megújulni, fejlődni.
De jó, hogy ezt mondod. Tehát nem
nincs megállás,
én vagyok a nagy Joyomi, és mindenki álljon be a sorba.
Minden egyes fotózás egy tanulás. fotózási folyamat része.
Ezt mondtam a bevezetőben, emlékszel, hogy minden egyes fotózáson most is úgy, mint az lenne az első, és szerintem ez egy elképesztő jó érzés annak, aki ott áll. Biztos vagyok abban, hogy most a hallgatók között van olyan, akinek kialakult a fejében az a bakancslista, vagy az a vágy, hogy csak egyszer csinálna rólam a Zsolyomi egy képet. Nem sztár, magyar lakos. Van esélye, hogy csinálj róla egy képet? Tehát létezhet olyan, hogy valaki rád ír, elmondod a feltételeket, vállalja, és fotózod őt?
Én igazából az az érdekes, tehát én nekem nincs olyan, hogy valami munka nem fekszik, tehát hogy én bárkit nagyon szívesen lefotózom, úgyhogy sem, tehát ennek semmi akadálya, tehát hogy nincs neki.
Jó, de akkor most megragadom az alkalmat, hogy hol írjanak rád, mert én biztos vagyok benne, hogy ez a vágya azért sokakban felébred. Figyelj, hogy
az Instagramon megtalálható az e-mail címem, a telefonszámom sem titok, nem vagyok sztár, szóval nem kell ezt titkolnom, nem számítok zaklatókra, úgyhogy ott van minden info fönt.
Hogy viseled, hogy vannak rajongóid? Oké, zaklatokról ne beszéljünk, de hogy azt én látom egy-egy kommentben, hogy azért egy nagyon komoly rajongóbázisod van, hogy ezt hogy éled meg?
Imádom. Szerintem ezt nincs olyan ember, aki ne szeretné. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem, hogyha visszajelzést kapok. És mondom, tehát igazából azt is szeretem, hogyha valaki úgy mond valamit, negatívat, hogy annak belátom, hogy volt értelme és építő jellegű az a kritika. Az egyértelmű fikázódásnak és alaptalan kritikának azzal nem tudok mit kezdeni.
Hát mert valószínűleg te önmagaddal vagy elfoglalva, meg a saját fejlődéseddel, tehát aki erre ennyire zárt, szerintem az nem is érti, hogy másnak ez miért jó. Oké, akiben megfogalmazódott az, hogy fotóz le, az most tudja, hogy mit kell tenni. Mi van azokkal a fotósokkal, azokkal a fiatalokkal, vagy kevésbé fiatalokkal, akik tanulnának tőled? Van arra lehetőség? Tanítasz bárhol?
Az az érdekes, hogy ez rendszeresen megtalál ez a kérdés, hogy rám írnak, vagy akár felhívnak, hogy én nem tervezek el workshopot, vagy valamilyen tanfolyamot. Nem.
Miért nem?
Egyelőre nem. Mert én úgy gondolom, hogy az a mondás, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, az igaz is, meg
azonnal
nem is.
Azonnal törlöm az összes workshopomat.
Igaz is, meg nem is. Szóval ez nem ennyire egyszerű, de nem érzem magam erre még készen. Tehát szerintem erre be kell érni viszont.
Így, ez nagyon érdekes, amit mondasz.
Te nem érezted úgy?
Én egy-két évet csinálom ezt,
azért mondom, 20
éve.
Előtte
soha nem éreztem azt, hogy taníthatok.
Na de ezt mondom, hogy erre szerintem erre a pontra meg kell érni.
És valószínű magadnak belül, mert én már azt gondolom, hogy te rég taníthatnál. Tehát, hogy valószínű ezt magadnak kell valahol belül.
Biztos.
Mondjuk a te szerénységed az egyébként, és ezt nyilván pont aki ennyire szerény, utálja hallgatni szemben, de azért ez egy nagyon különleges dolog. Tehát, hogy sokkal kevesebb sikerrel a hátuk mögött van, sokkal nagyobb szájuk és mellényük embereknek.
Tehát, hogy így... De ezt valóban ismert embereknél sem tudom megérteni, tudod, amikor úgy kezelnek embereket, ahogy nem kellene, azért, mert ismertek, vagy elértek valamit. Tehát, hogy szerintem az, hogy mi csinálunk valamit, amiben jók vagyunk, ennyi. Tehát, hogy csináljuk a dolgunkat.
Áldás, hogy tehetjük
igen,
azt, ugye?
Igen.
Ha neked kéne fotót kérni bárkitől, kivel fotóztatnád magad itthon?
Ez nagyon jó kérdés. Most vársz tőlem konkrét neveket? Aha. Hát figyelj, akire én nagyon felnézek.
Bocs, igen.
De ez tök jó. Hát én nagyon szívesen elmondom ezeket. Akire nagyon felnézek, és nagyon szeretem a munkáját is, meg emberileg is nagyon sokra tartom, de a Lábadi István. Ezt nagyon szeretem. Az Emmer Lacinak a munkáit is nagyon kedvelem. Ajkai Dávid szerintem borzasztóan tehetséges, nagyon szeretem a képeit, de sokan vannak, tehát igazából ezt kb. A maradék időben tudnám sorolgatni, hogy kiknek a munkáit szeretem. Az, hogy rólam olyan képet csináljon, ami nekem tetszik, ez kisé leszek, mint ahogy egy csomó alanyom, akit fotózom, hogy lehetetlen rólam jó képet csinálni.
Te megretusálod magad?
Persze.
De mit csinálsz magadon?
Hát figyelj, levékonyítom magam, magasabb leszek.
Megnyújtod a lábad?
Ez attól függ, hogy éppen melyik fázisban vagyok. Hogyha éppen az XS-es fázisokban vagyok, akkor nem szükséges a facetune és társai, de alapvetően, amikor rajtam vannak a plusz kilók, mert nem bírom ki, hogy ne egyek pizzát, most éppen ez van, akkor le kell vékonyítani.
Na de ez milyen jó, hogy nem a kamerába keresed a hibát, hanem tudod, hogy a pizza
hát
a baj.
Ezzel tisztában vagyok, persze.
Most akkor megragadom a Facetune-t, hogy mi az a 5 applikáció szerinted, ami muszáj, hogy minden ember telefonján ott legyen, ha már fotóz vele?
Hát figyelj, a Facetune az azért egy alap, mert, és nagyon, én magam személy szerint szeretem, mert nagyon sok mindent meg tudsz vele csinálni gyorsan, egyszerűen, nagyon könnyen kezelhető felület.
De nem ez az, amitől mindenki ilyen hollywoodi ízé lesz?
Nem, az szűrő.
Ja, jó.
A szűrő. Azt viszont hibának gondolom, hogyha valaki azt magára pattintja, mert az olyan szinten módosítja az arcnak a vonásait, hogy az már nem ő.
Tehát, de hogy meglepődhet, mikor a tükörben néz viszont utána?
Ez egyébként egy nagyon, nagyon érdekes téma, hogy a saját önképedet mennyire tudja megváltoztatni.
Szerintem ez egy végtelenül nehéz, hogy utána látod a valóságot, de nem érted, hiszen
a legnagyobb kedvenceim azok a kommentelők, akik fikázódnak azon, hogy mennyire rommá van valami retusálva, és megnézed a profilját, és olyan rommá van szűrőzve a fotója, hogy nincs arca, mert el van folyva. Tehát, hogy tudod, ez olyan mondjon kritikát, aki
hát szerintem az mondjon kritikát, aki önmagában már minden területen tökéletes. Szakmájában, magánéletében, mindenhol, ott abban a másodpercen mondhat, ilyen úgy sincs, tehát nem mondjon senki.
Nem, mondhatnak, csak tudod, tehát az egyértelmű alaptalan dolgokkal nem lehet egyszerűen mit kezdeni.
Na, tehát van a Facetune.
Van a Facetune, a Photoshopnak van egy Express applikációja, azt is néha használom, és gyakorlatilag nekem kifújt az, amit telefonon használok, mert ugye én ezt gépen használom.
Tehát
a teljes
Snapseed, meg ezeket nem használod?
Nem ismerem. Nem. Telefonos, mivel én meg vagyok elégedve a Facetune-nál, meg a Photoshop Express-szel, nincs szükségem másra a telefonon.
Ha elmész a családdal a Balatonra, vagy utazni, viszed magaddal a több kilós cuccodat, vagy ha látsz egy hajót, vagy bármi, ami megtetszik kép, fogod a telefonod és lefotózod.
A telefonnal fotózom azt le, mert hogy igazából engem maximum olyan téma érdekel, ez szerintem tök fontos velem kapcsolatban, hogy én nem szeretek semmi mást fotózni, csak embereket. Tehát, hogy én engem a tájak...
Nem érdekel.
Nem.
Hát érted, hogy ennyire sikeres abban, mert aztán a te munkád tényleg arról, hogy embereket ez kell fotózni.
Érted, nem arról van, hogy nem látom azt, hogy mondjuk szép egy látkép, de eszembe nem jutna azt lefotózni. Vagy nem tudom, eszembe nem jutna egy gyönyörű vázát nekiállni, vagy virágokat lefotózgatni.
De érdekes ez.
Mert abszolút nem érdekel. Tehát nekem egy kicsit azok a képek, amiken nincsen ember, azok olyan élettelenek. És ez szintén hülyeség, mert közben meg egy csomó olyan tájkép van, ami tele van élettel, de nem tudom, hogy érted, hogy mire gondolok, hogy nekem ami nincs ember, abból hiányzik az ember.
Hát én valószínűleg ezért teli találat ez a hivatás.
Hát lehet.
Mondjuk én abszolút úgy képzellek, hogy te szabadidődben is fotóalbumokat nézel, tehát hogy tényleg ezt gondolom, hát hogy ez...
Rengeteg könyvem van, magazinokat már nem veszek, amit egyrészt...
Mert elküldik ingyen, nem vicc.
Az a vicc, hogy nem. Nem kapom ingyen a magazinokat. A külföldieket, azokat régen vettem és gyűjtöttem is, rengeteget.
Hány kiló az, amikor az ember gyűjt ilyeneket?
Ezt egy lomtalanításnál most nem annyira régen, egy pár éve.
Milyen fura ez, hogy évekig küszködünk értük, hogy megszerezzük, hogy óvjuk, védjük, és egyszer csak rájössz, hogy...
Rengeteg pénz, és az a baj, hogy én ezt konkrétan elvitettem, mert ez nem tudom hány fekete, nagy, hatalmas kukászsák lett tele vógoktól kezdve mindennel.
Hát ez oda kellett volna,
hogy igen, valami, és ezt képzeld el, hogy ezt utólag mondták nekem, mert eszembe nem jutott volna, hogy ezt le kellett volna valamilyen divat sulinak, vagy könyvtárnak adni. Úgyhogy ezt sajnos elhibáztam, kidobtam.
Lassan zárnunk kell, ami szívszorító számomra. Tényleg annyi mindent szeretnék még, de az elmúlt években nagyon gyakran hívtak Londonba, Milánóba, Barcelonába, tehát nemzetközi szinten is elkezdtek érdeklődni magazinok irántad.
Hát sajnos nem elég gyakran, tehát hogy én nagyon szívesen dolgoznék külföldre is többet is. Ez, hát figyelj, valamilyen szinten ez egy döntés is, mert x évvel ezelőtt, amikor én megpróbálkoztam Milánóval, akkor az ugyanegy...
Ja, mert kiköltöztél 10 hónapra, vagy?
Az, nem, a kiköltözés az nagyon erős. Ott egy konkrét intervallumra mentem ki munkákra, amit egyébként borzasztóan élveztem.
De visszahívtak utána.
Azt mondták, hogy maradjak. És ezt igazából, tehát ezt soha nem tudom meg, tudod, hogy mi lett volna, ha maradok, meg mi lett volna, hogy 2 évre rá úgy döntök, hogy Londonba költözök, vagy nem tudom, 3 év múlva úgy döntök, hogy Párizsba költözök. Tehát ezt soha nem fogom már megtudni.
Miért?
Mert nem gondolnám, tehát nem, egyébként nem akarok elköltözni. Tehát, hogyha el akartam volna, már elköltöztem volna. Tehát,
hát ráadásul most már család is.
Most már végképp gyerekek. Nem, de érted, tehát amíg nem volt feleségem és gyerekeim, addig nem tettem meg. Tehát, hogyha amikor igazán megtehettem volna, mert semmi nem kötött igazából ide, és nem mentem, akkor már most már nem fogom ezt meglépni.
Én nagyon látlak téged a nemzetközi világban.
Hát ezt szokták mondani, de ez lutri, tehát hogy ugyanannyira lutri, mint itthon lutri volt annó, hogy ez nekem sikerül-e, és azt soha nem felejtem el, hogy anyámtól kérdeztem mindig, amikor mutogattam neki a nagy neveket a magazinokban, a divatanyagokban, hogy szerinte egyszer el fogok-e jutni erre a szintre, hogy ilyen képeket csináljak, és akkor tudod, ő biztatott, hogy persze. Ő ezt egyértelműnek gondolta, de hát ez korán sem volt egyértelmű.
Ha bárkit lefotózhatnál, és bárhova, bármilyen magazinnak, galériának, bárhova, kit fotóznál, és hova?
Az érdekes, hogy erre biztos, hogy egy vógot mondtam volna régebben.
Amíg még létezik.
Az még létezik, igen, de nem hiszem, hogy az is így. Bár a Vogue nem, hogy meg fog szűnni online semmiféleképpen, de szerintem azt presztízsből megtartják akkor is, hogyha veszteséges lesz kinyomtatni. De most már nem biztos, hogy azt mondanám, hogy Vogue, mert azért átértékelődik az ember egy bizonyos korban, meg átértékel sok mindent az ember, úgyhogy nem tudom, ezen el kellene gondolkoznom, mert most így rávágni, de biztos, hogy egy olyan szemét, aki fontos akár a világnak, és mondjuk így szeretném megörökíteni őt.
Tehát nem, akkor tulajdonképpen nem egy modell ez, vagy nem egy híres színész.
Egyébként az egyik legkedvesebb fotózásom az egy 103 éves volt, azt hiszem, akkor egy színésznő.
És te megtartod őt az örökkornak azzal a fotóval.
Hát igen, és az az igazság, hogy nem is tudom, hogy még éle, mert ez már ráadásul egy jó pár éve volt, és annyira fantasztikus volt, egy 103 évesen ennyire kristálytiszta az elméje, és hogy egy tök szórakoztató nő. Úgyhogy ez egy nagyon maradandó élmény volt vele dolgozni.
Hát remélem, hogy ez a beszélgetés is maradandó élmény. Abszolút. Marad azoknak, akik minket hallgatnak, nekem, és leginkább neked. Ugye nekem nagyon fontos, hogy azt érezd, mikor hazamész, hogy ez egy jó beszélgetés volt, és nagyon fontos, hogy a hallgatók is azt érezzék. Tanultam tőled ma, rakok tőled üzenetet a hátizsákomban, azt, hogy álhatatosság, hogy kitartás, hogy nincs lehetetlen, és hogy menni kell, és a nulláról is el kell menni, akár magazinokból kinézni a modellügynökségek nevét, hogyha az embernek nincs kapcsolatrendszere. Ez ilyen, de az is, hogy az intrika és az öncélú bántással nem lehet mit kezdeni. Szóval sok ilyen van, ezt végig fogom hallgatni majd, hogy ne felejtsem el azokat az üzeneteket, amiket tőled kaptam. Borzasztó boldog vagyok, hogy itt voltál.
Én elmondhatatlanul örülök neked.
És azt kérem a hallgatóktól és az instanézőktől, hogy kövessék be az oldaladat, mert egyszerűen szép vizuális tartalmat látni is egy nagy öröm. És te pedig fotózz, amíg csak élsz, hogy láthassuk ezeket.
Köszönöm,
nagyon köszönöm.
Ez egy nagyon jó kívánság volt. Köszönöm szépen.
Drága hallgatók, ez volt a Hétköznapi Példaképek, nem hétköznapi történetei itt a 95.8 Sláger FM hullámhosszán. Jövő héten szerdán este 8:30-kor találkozunk újra. Szép estét kívánok mindenkinek.
Ez volt a Hétköznapi Példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 8:30-tól a Sláger FM-en.